Annak indul Tatár Csilla új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenned az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk gorcsó alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A VMC szakemberei választ adnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértése? Tatár Csilla megkérdezi azt is, amit te nem mernél, hogy a legkényesebb területeken sem maradj válaszok nélkül. Dokihoz megyek! Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólalj Meg podcast csatornán.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Dokihoz megyek új műsorunknak a mai adásában. Én Tatár Csilla vagyok, ennek a műsornak a szerkesztője és műsorvezetője. A mai témánk pedig a nőgyógyászat lesz, velem szemben pedig dr. Kois Róbert ül, aki szülész, nőgyógyász, onkológus. Ma már szülést nem vállal, de onkológusként és nőgyógyászként továbbra is dolgozik. A nőgyógyászat, mint téma, az egy óriási merítés. Most egy ilyen 60 percben megpróbáljuk körbejárni a legfontosabb kérdéseket, ami felmerülhet egy nőben, egy anyában, de akár mondjuk még egy férfiben is, akinek mondjuk lánygyermeke van, vagy felesége. Hogyha nőgyógyászhoz kell menni, akkor mégis milyen úton induljunk el, és milyen problémákkal kell megkeresni a nőgyógyászt. Nekem az első gondolatom az volt, amikor ugye felvettem önnel a kapcsolatot, hogy én onnan indítanám el ezt a beszélgetést, hogy vajon mikortól. Van egy lánygyermek, és mondjuk elkezd menstruálni, akkor rögtön az édesanyának az első gondolat, hogy akkor gyorsan vigyük el orvoshoz, hogy lássuk, hogy minden rendben van-e a gyermekkel. Az gyerekorvosi kompetencia, vagy az már a nőgyógyászhoz tartozik?
Határterület, tulajdonképpen azt tudom mondani. Mindaddig, míg nem tölti be a 18. életkorát egy gyermek, addig gyermeknek minősül, jogilag is, és orvosi szempontból is. Tehát, hogyha 14 évesen vagy 13 évesen elkezd menstruálni, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy akkor hova vigyük, gyerekgyógyászhoz, vagy nőgyógyászhoz, és hát van a nőgyógyászoknak egy speciális csoportja, akit úgy hívunk, hogy gyereknőgyógyászok, akik ezt a határterületet ölelik föl, illetőleg foglalkoznak 18 éves kor előtt a nőgyógyászati problémákkal küzdő fiatal kislányokkal.
Én szerintem nem tudom, de úgy sejtem, hogy ez változhatott az elmúlt 20-25 évben. Én mondtam önnek, hogy annak idején, amikor mi középiskolások voltunk, akkor ugye az volt, hogy amikor az ember elkezdett pattanásosodni, vagy mondjuk menstruálni, akkor abban a pillanatban elküldték a nőgyógyászhoz, és felírták például a fogamzásgátlót, hogy akkor majd drága anyuka, ez rendbe teszi a gyereknek a bőrét, vagy majd ez beszabályozza a menstruációját, és tök hamar elkezdte szerintem a mikorosztályunkat, csak én egy lányosztályba jártam, ott már mindenki fogamzásgátlót szedett, szerintem 16 évesen pont emiatt. Ma mi a helyzet ezzel? Akkor nem volt szó gyereknőgyógyászatról, akkor nem volt szó arról, hogy mi még gyerekek vagyunk, hanem rögtön ezen az úton indítottak el bennünket. Ma mi a protokoll?
Hát ez változott, sokat változott. Igazándiból azt fontos tudni, hogy egészen 18 éves korig, hogyha valakinek nem ciklustartóak a vérzései, tehát hónapok is kimaradhatnak, előfordulhat egy hónapban kétszer is megjön a menstruáció, ez teljesen normális. Ezt hívjuk nemi érésnek, pubertáskornak. Nyilván ilyenkor a két női nemi hormon, a tüszőhormon és a sárgatest hormon szinte vetélkedik egymással, hogy melyik győzze le a másikat, és ennek eredményeképpen alakulnak ki azok a jellegek, amiket úgy hívunk, hogy másodlagos női nemi jelleg. Elkezdenek a lányok karcsúsodni, ciciük kezd el növekedni, popsiuk lesz. Tehát ennek van, ezek a jó hozadékai, ezek nagyon örülnek ennek a lányok, de vannak kellemetlen hozadékai, ide tartozik a pattanásos arc, vagy esetleg a zsíros haj. Régebben valóban így kezelték, hogy úgy gondolták, hogy zárjuk rövidre a dolgot, adjunk fogamzásgátló tablettát, ezzel minden megoldódik, de ez hiba volt. Tudnék, a fogamzásgátló tabletta az úgy fejtette ki a hatását, hogy leállította mindezt a folyamatot, amit elindítottak az első menstruációtól kezdve a fiatal lányoknál az élet elindított. A fogamzásgátló tablettával a petefészek hormonális működését leállítjuk. Azért is hívjuk fogamzásgátló tablettának, mert ha nincs petefészek működés, akkor nincs peteérés. Ha nincs peteérés, akkor nem tud teherbe esni. De ennek volt egy rendkívül nagy hátulütője. Azt az élettani folyamatot, ami 20 éves korig bekövetkezik, és aztán utána ez beáll, és cikluskontrollt biztosít, ezt megállítottuk. Ennek hosszú távú következménye az volt, hogy azok a lányok, akik nagyon fiatalon kezdtek el fogamzásgátló tablettát szedni, tehát 14-15 évesen, vagy akár már 13 évesen, azoknál, amikor eljött az a pont, hogy gyermeket szerettek volna vállalni, akkor tulajdonképpen visszakerültek a tabletta abba hagyását követően, abba az időszakban, amikor elkezdték szedni, tehát 14-15 éves korukra, nyilván nem a külsőiket tekintve, de a menstruációs ciklusokat tekintve, vagy akár a beteérésüket tekintve. És náluk gyakran kellett beavatkozni gyógyszeresen, hogy biztos beteérést tudjunk létrehozni. Úgyhogy ma már azt mondjuk, hogy egészen 18-20 éves korig várhatunk, hogy a cikluskontroll felépüljön, és csak 20 éves kor után mondjuk azt, hogy valami oknál fogva, akár fogamzásgátlás szempontjából, akár pattanásos bőr akniknak hívjuk, annak a kezelésére, akkor már javasoljuk a fogamzásgátló tablettának az elkezdését.
Ez egy izgalmas kérdés, mert a fogamzásgátló tablettának a kérdésköre, mert még mondjuk régen, egy 10-20 évvel ezelőtt ezzel senkinek semmi problémája nem volt, inkább 20 évvel ezelőtt, ma már egyre inkább bockodnak tőle. Mind a nők, meg én úgy veszem észre, hogy talán az orvosok is. Ez annak köszönhető, hogy valami kiderült a fogamzásgátló tablettákról, amit mi annak idején nem tudtunk, vagy annak köszönhető, hogy van már ennél jobb, vagy nem is tudom, kevésbé káros módszer is arra, hogy a fiatalok a nem kívánt terhességet megakadályozzák.
Változott a világ. Változott a világ abból a szempontból, hogy amikor elkezdődtek a fogamzásgátló tablettáknak a készítése, a gyártásak, ugye arra törekedtek a gyártók, hogy magas hormontartalommal biztosan létrehozzuk ezt a petefészek működési blokkádot. Azonban a tudomány változott, és arra jöttek rá, hogy nem a magas hormontartalom múlik az, hogy én gátlom a petefészek hormonális működését, hanem a benne lévő hormontartalom minőségétől, illetőleg a folytonosságától. Ezért kifejlesztették azokat a tablettákat, amiket már úgy hívunk, hogy monopil. Az azt jelenti, hogy ugyanazt a hormontartalmat tartalmazza minden egyes tabletta, amit 21 napon keresztül kell szedni. Tehát ugyanaz a tűzhormontartalom és ugyanaz a sárgatest hormontartalom van benne. Nincs már benne ciklikusság. Régen voltak a trifázisos tabletták, bifázisos tabletták, de ma már a monofázisos tablettákat preferálják, főleg fiatal tinédzser lányok esetében. Egy dolgot azonban ne felejtsünk el, hogy a fogamzógátló tablettának vannak jótékony hatásai. Én, mint onkológus, számtalan olyan cikket olvastam ezzel kapcsolatban, az elmúlt 10-15 évben nagyon sok cikk látott napvilágot, hogy hosszú távú szedését követően a tablettának van egy protektív hatása, méghozzá a petefészekrák és a méhtestrákkal szemben mutatott hatékonysága.
Bocsánat, csak nagyon meglepett ez az információ, mert az én agyamban folyton az kattog, hogy trombózisra való hajlam, korai petefészek kimerülés, nem tudom, amiket így hozzácsatoltak a fogamzásgátló tabletta szedése ellen, de akkor ehhez képest ez egy ilyen teljesen új irány. Tehát mit jelent ez, bocsánat? Hogy
ezek a cikkek a 2000-es években már napvilágot láttak, és az derült ki, hogyha valaki 15 éven keresztül folyamatosan szedi a tablettát, és nem 14 éves kortól, hanem 20 éves kortól, akkor amikor ő az úgynevezett premenopauzába, tehát 45-50 éves korba kerül, ott a petefészek rák kialakulási kockázatát legalább 60%-kal tudjuk csökkenteni, szemben azokkal, akik hosszú távon nem szedtek fogamzásgátló tablettát. De hozzáteszem, ezek ma a korszerű tablettákra vonatkoznak, tehát az alacsony hormontartalmú monofázisos készítményekre. Ez egy óriási erőlépés volt. Tehát ha valaki azon gondolkodik, hogy szedjen-e fogamzásgátló tablettát azért, mert nem kíván terhességet, akkor megfelelő gyógyszer kiválasztásával nem csak a nem kíván terhesség ellen védünk, hanem egy hosszú távú és egy később realizálódó nyereséget tudunk elkönyvelni, ez pedig a petefészek rákkal szemben mutatott hatékonyság.
És most egy pillanatra ellépünk a fiatal korosztálytól, tehát a 16-17 évesektől, akiknek mondjuk nyilván ez aktuális, de aktuális lehet egy 40 pluszos nőnek is, akinek mondjuk már van 2-3 gyereke, vagy mondjuk úgy dönt, hogy egyáltalán nem akar gyereket. Ezek a fogamzásgátló tabletták egy 40 pluszos nőnél is, egy idősebb korosztálynál is jól működnek? Tehát nem okoznak, nem tudom, hormonális problémát?
A hatása, a működési elve az ugyanaz, mint hogyha valaki 20 évesen kezdi elszedni. Azonban változott ebben is a világ. Tehát kevésbé preferáljuk a tablettának a szedését 40 éves kor fölött. 40 éves kor fölött a vérrögképződés, a trombózis készség az életkor előre határban valóban így van, fokozódik. Ezért ha kifejlesztettek egy olyan biztonságos eljárást, ami nem tabletta formájában valósul meg, hanem egy eszköz, amely eszközt felrakunk a méhüregébe. Ezeket úgy nevezzük, hogy hormontartamú jelleadó rendszer. Nem spirál, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni.
Azt hittem a spirálról beszélni.
Nem.
Még ilyen szépen megfogalmazva sose hallottam róla, hogy jelleadó rendszer.
Nem, ez egyféle hormon tartalmaz, sárgatest hormon tartalmaz. A fejlesztésnek az elsőleges célja az volt, hogy a változó korban fellépő vérzészavarokat tudjuk vele uralni. Magyarul megszüntetjük a vérzést. Ez úgy működik, hogy egy pici eszközt helyezünk fel a méhüregében, hasonlít egy spirálra, tehát maga a szerkezete az hasonlít rá, csak semmilyen fémet nem tartalmaz, műanyagból van, illetőleg a műanyag egy része tartalmaz egy olyan szövetet, mondjuk így, majdnem úgy néz ki, mint egy nagyon finom kis gyapott húzal, ha lehetne így fogalmazni, ami sárgatest hormonnal van átitatva. A sárgatest hormon lassan oldódik ki ebből a jelleadó rendszerből, és csak a méh nyálkahártyára hat. A méh nyálkahártya tartósan jelenlévő sárgatest hormon hatására elvékonyodik. Méghozzá olyan mértékben vékonyodik el, hogy megszűnik a menstruációs ciklus. Nagyon fontos hangsúlyozni, ez azt jelenti, hogy változó korból áttesszük a posztmenopauzába a hölgyeket, sőt, ellenkezőleg. Az történik, hogy csak a nyálkahártyára kifejtett hatásával a petefészek hormonális működését minimálisra csökkenti. Tehát az, ami változó korban a petefészekre jellemző, hogy össze-vissza kezdi el termelni a hormon, térjünk vissza a 14 éves lányra, ott is össze-vissza van, de ott még csak kialakulóban van, 45 éves kor fölött meg elmúlóban van, ezért van az összevisszaság. Tehát azt tudjuk mondani, hogy abban a rendszerben úgy nyúl bele, hogy minimális hormontermelés, de engedélyez. Ennek következtében van tüszőhormontermelés, de arra már nem elégséges, hogy peteérést generáljon. Viszont, és itt jön be a jótékony hatás ennek az eszköznek, azáltal, hogy elvékonyítottuk a ményálkártyát, és nem hagyjuk, hogy dolgozzon, ennek következtében a relatív tüszőhormon túlsúly, ami a változókorban elég gyakran előfordul, ennek köszönhető, a hőhullám ennek köszönhető, a hangulatváltozás ennek köszönhető, az össze-vissza vérezgetés, ez megszűnik. Ennek következtében a nyálkahártya nem vastagszik meg, és így a méhtestrák kockázata nullára csökken. Tehát amikor ezt kitalálták és alkalmazták, akkor először csak vérzészavar megoldására tervezték. De hosszú távú védelem, ben jelentkezett az is, hogy ezeknél a hölgyeknél nem fordult elő méhtestrák, szemben azokkal, akik ilyen kezelésben nem részesültek.
Ez egy másik témakör, amiről akartam beszélni, de akkor hozzuk előre a megelőzést. Most itt a petefészek rák megelőzéséről beszéltünk a fogamzásgátló tabletta mentén, de hát ugye egy nagyon fontos kritérium az, hogy az ember járjon szűrésekre. Azt mindenki, szerintem most már nagyjából edukációtól függetlenül majdnem minden nő hallott róla, hogy évente egyszer el kell menni szűrésre, mammográfiára, ultrahangra, nőgyógyászati szűrésekre. De korábban, tizenéves korban ennek van-e jelentősége, hogy járunk-e az első menstruációt követően, vagy mondjuk amikor már felnőttnek, akkor maradjunk a felnőtt kornál, 18 éves kort követően. Indokolt-e az, hogy mondjuk járjunk fél évente, évente szűrésekre, vagy valóban ez csak inkább a 20-as, 30-as, 40-es korosztálynak kell, hogy benne legyen a nótjában, hogy évente egy szűrés kötelező.
Ma már tudjuk azt, hogy a méhnyakrák kialakulása egy vírusfertőzéshez, a humán papilloma vírusfertőzéshez köthető. Humán papilloma vírusfertőzés nélkül a méhnyakrák kialakulási kockázata az kevesebb, mint 0,5% alatt van. Tehát ez rendkívül ritka. Hozzáteszem, ezt a 0,5%-ot semmilyen szűrési módszerrel nem tudjuk elérni. Nem is erre kell kitalálni a szűrést. De visszatérve a gondolatmenetemre, tehát 23 éves kor előtt, főleg azok, akik már a méhnyakrák elleni oltásban részesültek, semmilyen kockázat nem áll fönn abba az irányba, hogy náluk rák előtti állapot alakuljon ki. A méhnyakrák egy olyan szerencsés, mondjuk így, betegség, aminek a megoldása az a kezünkben van. Két úton tudunk védekezni ellene, ezeket úgy hívjuk, hogy méhnyakrák megelőzési oltás, vagy HPV elleni oltás, mindjárt kifejtem, hogy miért HPV elleni oltásnak hívjuk, a másik pedig a rendszeres szűrés, a méhnyak szűrés, és ezt is el fogom mondani, hogy mit jelent. Ma a világban nem kéne, hogy méhnyakrák kialakuljon. Tehát el kéne tűnni úgy, mint a fekete himlőnek. Hiszen ezzel a két módszerrel, amit primer és szekundár prevenciónak hívunk, mindenki megmenthető lenne. Rák előtti állapotban felfedezhető lenne a betegség. Ugye abból a tízisből indulunk ki, ami abszolút, ezért kapott valaki Zurhausen professzor úr Nobel-díjat 2008-ban, hogy ő egyértelműen lefektette, hogy a humán papilloma vírus felelős azért, hogy a méhnyakrák kialakuljon. Ma már nagyon jól le tudjuk modellezni azt, hogy egy vírusfertőzést követően mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a méhnyakrák kialakuljon. Hosszú hónapok, évekre van szükség. Tehát bőven van időnk arra, hogy szűrési módszerekkel megtaláljuk azt a populációt, akinél beavatkozást kell végezni, hogy rák előtti állapotban megállítsuk a folyamatot. De az oltás bevezetésével gyakorlatilag a HPV fertőzést ki tudjuk védeni. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden vírusfertőzést, minden magas kockázatú HPV-asszociált betegséget meg tudunk felelőzni, de azon vírustörzsek ellen fejlesztették ki az oltást, ez egy 7 vírustörzsről beszélünk, amik az összes ményakrák 96%-át felelős, tehát óriási eredmény.
A HPV-t kizárólag nemi úton lehet elkapni?
Nem. Ez is egy nagyon érdekes történelmen visszamegyünk, akkor hogyan alakult. Akkor rájöttek arra, hogy a HPV okozza a ményakrákot, akkor azt mondták, ez egy nemi betegség. Hát ez egy óriási stigma volt, borzasztó stigma volt. Aztán rájöttek arra, hogy ez nem nemi betegség, csak szexuális úton terjedő betegség. Aztán tovább vizsgálgatták, és rájöttek, hogy azok, akik monogám kapcsolatban élnek, sőt, akinek nem is volt kapcsolata a férfi emberre, náluk is kialakult a ményakrák, és aztán rájöttek, hogy ez egy hámfajlagos kórokozó. Ez azt jelenti, hogy nem is kell hozzá együttlét, szexuális érintkezés ahhoz, hogy a vírusfertőzés kialakuljon.
De akkor mégis hogyan jut be a szervezetembe a vírus?
Hámfajlagos, ez azt jelenti, hogy bármi olyan terület, aminél én találkozom azzal a vírussal is, az én hámszövemet megfertőzi, ez elégséges. Mondok egy példát rá. Dánok készítettek egy vizsgálatot, amik az derült ki, hogy hogyan terjed a HPV fertőzés. És rájöttek, hogy kézről nemi szervre történő terjedés, és sokkal gyakoribb nemi szervről kézre történő terjedés. Tehát ide-oda vizsgálgatták. Ezért nem kell szexuális együttlét, hogy valaki ezt a vírusfertőzést elkapja. Mondok más példát. Elmegy valaki egy wellness hétvégére. A wellness hétvégén igénybe veszi a szaunát. Majd elmegy egy wellness hétvégére, beül egy jacuzziba. Ott lévő hámsejtek, leváló hámsejtek, amelyek vírussal fertőzöttek, bőséges elegendőek ahhoz, hogy az ember a saját magának fel tudja juttatni. Nem akarom megrettenteni a hallgatókat.
Hát most nem csináltunk túl jó marketinget a közösségi jacuzzizásnak, az biztos.
Én nem erre szeretném felhívni a figyelmet.
De egyrészt fontos, hogy ezt tisztáztuk.
Egyrészt ugye a vírusfertőzés oltása megelőzhető, tehát oltsa be magát az ember, és menjen el jacuzzizni. De nem mindeni jacuzzi fertőzés után alakul, vagy jacuzzi fürdőzés után alakul ki fertőzés, hiszen ezek a leváló hámsejtek nem minden esetben tudnak máshol megtapadni. Csak hangsúlyoznám, arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy nem kell hozzá szexuális együttlét, hogy valakinek egy hámfertőzés kialakuljon, és sajnos ma még nem tudjuk, hogy miért van az, hogy valakinél egy legagresszív vírustörzs, a HPV 16 okozta fertőzés, mindvégig egy látens, tehát soha nem manifestálódó fertőzési alakul, másnál pedig az első fertőzés után elindul egy rák előtti állapot.
Én amikor készültem erre a beszélgetésre, és próbáltam ugye minél több témakörbe beleásni magamat, nyilván bölcsészként, nem orvosként, akkor a HPV-vel kapcsolatban, aztán le is zárom, utána lezárjuk ezt a témát, és megyünk tovább, de ez még egy fontos dolog, ami számomra egy ilyen óriási kérdőjel maradt, hogy nagyon sok helyen azt olvastam, és erre nem kaptam választ, hogy miért van az, hogy egyszer valaki, kicsit így össze is mosták így a herpesz vírusokkal, hogy egyszer valaki megkapja, és nekem úgy tűnt a cikkekből, hogy akkor az örökké ott van, és ha éppen gyengébb az immunrendszerem, akkor fellobban, ha nem olyan gyenge, akkor küzd vele a szervezetem, nem kimutatható a HPV. Tehát nekem az volt az érzésem az átolvasott anyagok kapcsán, hogy ez egy olyan dolog, amivel ha egyszer találkozott az ember, már pedig valószínűleg fog találkozni vele, mert hogy nyilvánvalóan élünk, és járunk emberek közé, meg jacuzzizunk, meg úszunk, stb., biztos, hogy bekerül valamilyen úton, módon, akkor azzal már nagyon megküzdeni nem lehet.
Hát ez nem így van, a herpeszre ez igaz, mert a herpesz vírusra az a jellemző, hogy ő nem hámfajlagos kórokozó, és nem is annyira a hámsejteket támadja meg, hanem az idegsejteket. Az idegsejtek mentén az idegducokba helyezkedik el, tehát az ideggyökökbe húzódik vissza, és hogyha valamilyen stressz éri a pacienst, vagy a beteget, akkor ez aktivizálódni kezd, és az idegpálya lefutása mentén a hámsejteknél előjön a herpeszre jellemző elváltozás. A humán papillomavírus az nem. A humán papillomavírus megtámadja a gazdasejtet, és amit nagyon fontos tudni, talán ez egy take home message is lehet, nem akar rákot létrehozni a humán papillomavírus, mert ez a vírus halálát jelenti. A vírus arra használja fel a hámsejtet, hogy saját magát szaporítsa benne. Ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy az a gazdasejt osztódni tudjon.
Ha be vagyok oltva, akkor elkaphatom, de nem lesz bajom semmi, vagy el se kaphatom?
Elkaphatja, és nem lesz baja semmi. Az oltásnak az a működési elve, hogy az a vírustörzs, amely az oltóanyagban benne van, azt elkapja a paciens, és még mielőtt a vírus bejutna a gazdasejtbe, azelőtt a oltás által generált T- és B-sejtes immunvállalat az agyon csapja a vírust.
De az oltott emberek ugyanúgy tovább fertőzhetnek.
Nem.
Nem is fertőzhetnek tovább?
Azért nem, mert ahhoz, hogy ő fertőzni tudjon, ahhoz a gazdasejtnek be kell fogadnia magát ezt a vírust, sokszorozni kell a vírust, létre kell hozni egy olyan, fogalmazunk úgy, hadsereget ebből a vírusból, ami alkalmas lesz arra, hogy egy partnert megfertőzzön. De ha maga a vírusfertőzés csak addig a szintig jut el, hogy a sejtek közötti térben vizsgálódnak, járkálnak ezek a vírusok, de nem találják meg a gazdasejtet, ahol osztani tudnak, gyakorlatilag alkalmatlanok arra. Ettől még én ki fogom tudni mutatni, mert a mai vizsgáló eljárások a vírus örökítőanyagát, DNS-ét mutatja ki. Azt még nem mondja meg, hogy az örökítőanyag a sejten belül van, vagy sejten kívül van. Tehát pozitív lesz a HPV-tesztje, de ugyanakkor a biomarker vizsgálatok, vagy a sejtkenet vizsgálat, az meg negatív eredményt fog szolgálni.
Maradjunk egy kicsit a szűréseknél és annak a fontosságánál, mert ez egy szintén egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk a miómánál és az endometriózisnál van-e bármiféle cselekvési terv, ami mentén, hogyha halad egy nő, akkor a kialakulásának az esélyét csökkenti, vagy ad abszolút meg is tudja akadályozni?
Ketté választanám jó a miómát meg az endometriózist, mert nem, egyrészt nem egytőről fakadnak, másrészt más a kezelési elvük. Mind a kettőre jellemző az, hogy ez egy jó indulatú elváltozás, és ez, amiben hasonlítanak egymásra, onnantól kezdve viszont teljesen különbözőek. A mióma az a méh izomszövetéből kiinduló jó indulatú elváltozás, ami a méh izomszövetét támadja, megfogalmazunk így, létrehoz benne egy inaktív izomszövetet, hegszövetnek is mondhatnánk, amely aztán növekszik, és okoz különböző panaszt. Leggyakrabban vérzészavart, attól függ, hogy mekkorára nőtt, nyomhatja a kismedencei szerveket, hasi fájdalmat generál, vagy hogyha a méhürege felé növekszik, akkor meg terméketlenséget hoz létre, azáltal, hogy a méhüregét deformálja, és alkalmatlanná válik a méhürege arra, hogy egy várandóságot kiviseljen. Hogy mi okozza, ezt nem tudjuk. Egy dolgot viszont tudunk, hogy mi tartja fönt. Az pedig nem más, mint a tüszőhormon. A tüszőhormon önmagában elégséges ahhoz, hogy a miómát tápláló ereket fenntartsa, és a mióma, mint annak ellenére jó indulatú elváltozás, bőségesen körülveszi magát erekkel a méhizomállományában, és növeszti magát, mint a kis gömbölc. Ezért azt tudjuk, hogy vannak olyan készítmények, ezek gyógyszeres kezelésnek minősülnek, amelyek gátolják a tüszőhormonnak a képződését, lásd fogamzásgátló tabletta, lásd méhen belüli jelleadó rendszer, és ennek következően a mióma mérete csökkenthető. Ez a konzervatív kezelési mód. Vannak a sebészi vagy nem konzervatív beavatkozások. A sebészi, amikor magát a mióma göböt távolítjuk el, tehát csak a göböt vesszük ki, főleg azon hölgyek esetében javasoljuk, akik még várandóság előtt állnak, első, második, harmadik gyermekük előtt. De előfordulhat, hogy olyan sok göb helyezkedik el a méhben, hogyha sok göböt kivennénk, akkor egy torzót kapnánk, és ez a méh már egy várandóság kiviselésére nem alkalmas. De még szeretne gyermeket a paciens, akkor szoktuk javasolni, ez már egy radiológiai beavatkozás, úgy nevezzük, hogy invazív radiológiai beavatkozás, amikor szelektíve a miómát tápláló ereket elzárják. Ha egy valamelyik szervnek vagy szövetnek a tápláló erét, ha elzárjuk, akkor abból az adódik, hogy az a szövetrész elhal pontosan. Ettől nem fog kikerülni az a mióma, de el kell zsugorodni, méretében csökkenni fog, és adott esetben a méhüregét már nem torzítja, hogy alkalmassá válik a várandóság kiviselésére. És van a harmadik megoldás, amikor már valaki túl van a várandóságon, vagy úgynevezett prémenopauzában van, tehát már biológiailag sem alkalmas, hogy várandóságot viseljen ki, viszont panaszt okoz a mióma, abban az esetben egy mély test eltávolítás, vagy az egész mély eltávolítása is szóba jöhet. Egy dolgot nagyon fontos, és ebben át is kötnék így majd az endometriózisra, a miómát akkor kezeljük, ha panaszt okoz. Ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk. Önmagában, mert valakinek van egy 3 cm-es mióma göbe a méh üregében, és semmilyen panaszt nem kapcsolódik hozzá, nem kell kezelni. Ez is változott az utóbbi 10 évben tulajdonképpen ez látott napvilágot, mert azt megelőzően, ha valakinek láttak egy miómát, mondjuk 30 évvel ezelőtt, akkor nem azt mondom, hogy pikpak, de egy mélyeltávolítást ajánlottak fel a hölgynek, még adott esetben egy teljes mélyeltávolításról is beszélhetünk.
Az egész méhet kivették egy darab mióma miatt?
Igen. Mert az volt a koncepció, mivel nem tudjuk megelőzni és nem tudunk jó rá terápiát, ezért vegyük ki magát a méhet, és akkor ezzel a probléma megszűnik.
Hát azt feltételezték, hogy ez rossz indulatú daganattá fog majd...
Volt egy ilyen koncepció is, igen, mivel másik koncepció, ami nem álltak rendelkezésre, akár gyógyszeres kezelésre alkalma, akár gyógyszerek, ezért úgy gondolták, hogy ha magát a célszervet megszüntetjük, akkor tulajdonképpen a betegséget is megszüntetjük. Hála Istennek azért ebben nagyon sokat változtunk. Endometriózis, a másik kérdés. Itt is az első gondolatom az, hogy endometriózist akkor kezelünk, akár gyógyszeresen, akár sebészi úton, ha panaszt okoz. Az endometriózisnak az entitása az egészen más, mint a miomái. Röviden annyit kell tudni róla, hogy ezek méhnyálkahártya szigetek, amelyek nem a méhüregén belül helyezkednek el, hanem a méhüregén kívül. Az első pont, ahol elhelyezkedte a méh izomszövete. Az egy egészen más szöveti típus, mint a nyálkahártya. Ha ott helyezkedik el, ezt úgy hívjuk, hogy adenomiózis. A méh nyálkahártya szigetek a méh izomzatán belül vannak, ugyanúgy működnek, felépülnek, lelöködnek, csak ezáltal tönkreteszik a méh izomszövetét. A másik lehetőség, hogy kisodródnak tulajdonképpen a petevezetőn keresztül, és megtapadnak a méhen kívüli szerveken, leggyakrabban a petefészek állományán. Ezeket hívjuk endometriómáknak. A méhen kívül elhelyezkedő méhnyálkahártya szigetekre az a jellemző, hogy ugyanúgy felépülnek és lelöködnek, csak addig, míg a méhnyálkahártya a külvilág felé a menstruációs vérzés kísérletével eltávozik, a szükségtelen fölösleges méhnyálkahártya, ezek nem tudnak eltávozni. Mi történik ilyenkor? A petefészek állományán belül kialakítanak egy folyadéktartalmú tömlőt. Cisztának is lehet mondani, mert minden folyadéktartalmú tömlő az egy ciszta. Tehát kialakítanak egy tömlőt, amiben egy nem csak vér van, hanem a levált méhnyálkahártya, és itt van a legnagyobb probléma, a vérrel nem lenne nagy baj. De ezek a leváló méhnyálkahártyák, ezek ragasztóanyagok. És abban az esetben, hogyha ezek a folyadéktartalmú tömlők megnyílnak, és a külvilág felé kifolyik, akkor tulajdonképpen olyan, mint a pillanatragasztót kennék valakinek a hasüregébe, mert oda tapasztja a petefészket a méh hátsó falához, a hasártyához, a vastagbélhez, a vékony beleghez, és minél hosszabb ideig történik ez a folyadék kiürülés, annál valószínűbb, hogy ott nagyon komoly kismedencei összenövések alakulhatnak ki. Ezek már sebészi kezelést igényelnek.
És akkor a sebészet a másik fontos téma, amit nagyon jó, hogy szóba hozott, mert ez is rengeteget változott az elmúlt, akár még 5 évben is, hogy korábban bármilyen nőgyógyászati műtétről volt szó, az ember úgy számolt, hogy minimum 2-3 napos bentfekvés, sokszor ilyen nagyhasi műtétekben gondolkodtak a páciensek, meg nyilván az orvosok is. Most mi a helyzet, mi a protokoll, milyen lehetőségek vannak, akár a miománál, az endometriózisnál, hirtelen más, amit az eszembe, de nyilván ő naposztig tudná sorolni, hogy milyen műtéteket lehet végrehajtani nőgyógyászatilag, de hogy mégis milyen eljárással lehet őket kezelni, és azok mennyire nagy igénybevételek egy női test számára.
Induljunk ki onnan, hogy én hát már elég régen elkezdtem a pályamat 1996-ban, amikor én pályakezdő voltam, még egy egészségügyi küret, az azt jelenti, hogy egy szövettani mintát vettünk a méh üregéből, hát az is egy 3 napos bennfekvés volt a kórházban. A műtét előtt 1 nappal fölvettük, mert kivizsgáltuk a beteget. Másnap megtörtént a műtéti beavatkozás, és utána még 1 napot bent maradt, mert megfigyeltük. Mennyit változott a világ, ma már nem is fektetjük be a betegeket, mert vannak olyan alkalmas eszközök, amelyek ambulanter, akár egy rendelőben is, képes arra, hogy a méh nyálkahártyából szövettani mintát vegyen, teljesen fájdalmatlan, nem kell az altatás, még helyi érzésszerintés sem, és ugyanolyan hatékony, mint hogyha én egészségügyi küretet végeznék. Tehát ez az egyik véglet, tehát ma már ezek a paciensek szinte nem is kerülnek műtőbe, hanem ambulanter meg tudjuk oldani. Ha nagy műtétekről beszélünk, mindaddig, ameddig a nyitott műtétek terjedtek, mindaddig, ami nyitott műtétek voltak jelen, tehát nem volt az, mint hartükrözéses vagy más néven laparaszkópos műtéti beavatkozás, addig bizony a betegek akár egy hetet is bent töltöttek, mondván, hogy maga a hasfali sebzés és a kialakuló gyulladás, sérv kockázata miatt maradjon a beteg csak nyugalomba, nézegessük, figyelgessük. Azért tegyük hozzá, hogy a reggeli vizit és a délutáni vizit között igazándiból nem nagyon történt a beteggel semmi. Ez egy haszontalan időtöltés volt a beteg részéről, arról nem is beszélve, hogy maga a kórházi körülmények sem kedveztek ahhoz, hogy a betegnek a sebe gyógyuljon. A laparaszkópia térnyerésével úgynevezett minimál invazív sebészeti beavatkozások láttak napvilágot, akár az endometriózis, akár a mióma, vagy bármely más jóindulatú képletnek a megoldása területén, és ennek következtében ma már a betegek talán, ha egy napot bent töltenek a kórházban. De vannak az olyan egynapos sebészeti beavatkozások, ez a petefészken, vagy annak függeléként, tehát betevezetőn végzett beavatkozások, amiket meg tudunk ma már úgy oldani, hogy reggel bejön a beteg, és délután hazamegy, még akkor is, hogyha altattuk akár egy-két órás altatást követően is, délután haza tudjuk engedni. Ezeknek a gombjuk sebészeti beavatkozásoknak a legnagyobb előnye az, hogy nem bontjuk meg a hasfal integritását, nagyon kicsi a sérvképződési lehetőség, sőt, mi több, azt szoktuk mondani, hogy minél gyorsabban mobilizáljuk a beteget, mert hogy a vérrög, a trombózis készség fokozódását tudjuk vele csökkenteni. Tehát nem, hogy fektetjük a betegeinket, arra kérjük, hogy keljen föl, sétáljon, mozogjon. Nyilván nem azt várjuk tőle, hogy egy szigetkört fusson másnap, vagy mássza meg a Gellért hegyet, de a napi életben a rutinba igyekezzük visszailleszteni őket.
Ja, nőgyógyászat egy óriási témakör, rengeteget lehet róla beszélni, attól függ, hogy honnan közelítem meg, de én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyit változott a hangulat, a rendelői hangulat, mondjuk az elmúlt 10-20-30 évben, amiatt, hogy a nők egyre edukáltabbak, egyre több fórumon jelen vannak, egyre több történetet hallanak innen-onnan, és egy kicsit talán én azt remélem, meg azt is látom, persze nyilván vannak ellenpéldák, hogy ez a nagyon hierarchikus, aláfölé rendeltségi viszony kezd kikopni talán, és már nem az van, hogy egy nőnek gyomorgörcse van, vagy kellemetlenül érzi magát, hogyha nőgyógyászhoz kell mennie, mert úgy nagyjából tudja, hogy mit várhat el, nagyjából tudja, hogy mi a baja, aztán majd lehet, hogy ez pont probléma, hogy tudja, hogy mi a baja, de önnek mi a személyes véleménye erről, hogy hogyan változott? Én a hangulatra kérdeztem le, de gondolom érti, hogy mire próbáltam utalni, hogy a rendelői lét az hogyan alakult az elmúlt években, évtizedekben?
Óhatatlanul elhozta ezt a változást, amit ön említett. A social médiának, az internet hozzáférésnek az eredményeképpen ma már az ember fölcsapja a Google doktort, és mindent meg tud nézni. És most nem a negatív oldalát szeretném kidomborítani a Google doktornak, hanem azt, hogy tájékozottá váltak a hölgyek. Tehát addig, míg mondjuk 40 évvel ezelőtt az orvosi tankönyvek csak az orvosok kezében voltak, és tulajdonképpen mindaz, amit ők mondtak, a szentírás volt, ez megszűnt. Bármit megtalálunk az interneten, egy angol nyelvtudás kell hozzá, és az ember egy Google fordítóval az ismeretlen szavakat is le tudja fordítani, és tájékozottá válik. Ez nem azt jelenti, hogy a paciens gyógyítja saját magát, de ma már ott tartunk, hogy partneri viszonyt alakítunk ki a pacienseinkkel. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy a partneri viszony, hogy haverkodunk a betegekkel. Szó sincs erről. Arról van szó, hogy a betegeket tájékoztatjuk. Az én személyes tapasztalatom, és ez mindig is így volt, egy beteggel akkor lehet jól együttműködni, hogyha tájékoztatjuk a betegségéről. Ő elmondja a panaszát, mi megvizsgáljuk a pacienst, elmondjuk a diagnózisunkat, vagy az iránydiagnózisunkat, elmondjuk, hogy milyen további vizsgálatokra van szükség, de elmagyarázzuk a paciensnek, hogy mi az ő problémája. Mert az, hogyha bejön valaki azzal, nagyon egyszerű példát fogok mondani, hogy hüvei folyásom van, majd az orvos megnézi, azt követően leül az asztalhoz, fölír két receptet, és azt mondja, hogy tessék ezt alkalmazni, és Isten hírével el lehet menni, ez a beteg nem fog meggyógyulni. Még akkor sem, hogyha jó gyógyszert írtunk föl neki. Azért nem fog meggyógyulni, mert nem érti, hogy mi történt vele. Legrosszabb esetben fölcsapja tényleg a Google doktort, elkezdi olvasgatni, meglátja a két gyógyszernek a nevét, megpróbál abból kombinálni, hogy neki milyen baja lehet, és utána sorozatkérdések merülnek fel. Ez megszűnt. Én legalábbis soha nem alkalmaztam ezt. El kell magyarázni a paciensnek, hogy mi történik vele. Miért gondolunk erre, és miért alkalmazzuk ezt? És ott helyben föl fog merülni a paciensben. Nagyon sok kérdés. Ezek a kérdésekre meg fogja kapni a választ. És így bizalommal fog akár a bármilyen terápia felé fordulni, gyógyszeres, sebészi beavatkozást, mert érti, hogy mi fog vele történni. És ez rendkívül fontos. És ez nem csak annak a következménye, hogy van lehetőség arra, hogy a paciens az internetet bújja, a social médiát bújja, hanem ez az orvoslás. Az orvoslásban a partneri viszony az az egymás megértésén alapszik. Nem lehet fölülről deklaráltan elmondani azt, hogy itt kérem szépen ez kell, hogy történjen. Nyilván másik véglet is igaz, az nem lehet, hogy a beteg diktál, vagy hogy is mondja, a beteg, igen, a beteg diktál és írja az orvos. Tehát, hogy ez nem működik. Nyilván ez vice versa, igaz? Van egy pont, amikor határt kell szabni. Tehát a túlképzett betegeknél is óvatosan kell. Őket is megfelelő módon, hogyha nagyon fontos velük is a kommunikáció. Mert hogyha tájékoztatjuk arról, hogy a mi elgondolásunk ez, és ő neki hol ment félre a gondolatmenete, akkor meg fogja érteni.
Önnek onkológusként ráadásul, nőgyógyászként ráadásul mennyire fontos, és mennyire van arra egyáltalán idő, hogy a lelki hátterével egy-egy betegségnek foglalkozzanak rendelési időben, műtétek előtt, után, vagy mondjuk egy olyan szakembert vonjanak be, aki ebben tud segíteni?
Onkológusként, talán onkológusként kezdeném, aztán utána átfordulok egy kicsit a mezei nőgyógyász személyhez. Onkológusként én szerintem a beteg akkor érti meg a problémáját, hogyha nagyon sokat beszélgetünk vele. A beteg nem azt várja, hogy nyilván egy dolgot vár a beteg, gyógyuljak meg ebből a betegségből. Csak nem mindegy, hogy milyen úton közelítjük meg. Ha a paciens tájékoztatjuk arról, hogy ez milyen típusú betegség, nem a szövetként kell részletesen elmagyarázni, azt nem érdekli őket. Ami érdekli őket, hogy milyen esélyünk van arra, hogy meggyógyuljunk, és milyen utat kell végigjárnunk ahhoz, hogy meggyógyuljunk. De ez általában nem egy beszélgetés. Ez nagyon sok beszélgetés. És amit én tapasztaltam, hogy amikor szembesül egy beteg azzal, hogy neki daganatos megbetegedése van, akkor különböző fázisokon megy keresztül. Az első, amikor megérti, de mégsem érti meg. Tehát szembesül azzal, hogy neki van egy daganatos megbetegedése, majd utána hiába próbálom neki első körben elmagyarázni, ától szedtik, hogy mit fogunk tenni, hogyan alakult ki, mit fogunk tenni, mi lesz a végkifejlet, ezt egyszerűen a betegek ilyenkor nem értik meg. Bólogatnak, néznek ránk, de ha visszakérdeznék, mert történt ilyen, akkor nem tudja ezt visszaidézni. Tehát az első és a legfontosabb rávilágítani arra, hogy egy betegség kialakult, és röviden elmondani, hogy milyen kezelési módszert alkalmazhatunk, hogy ebből ő meggyógyuljon. Röviden, nem részletesen kifejteni. És vissza kell hívni a beteget egy következő beszélgetésre. Az első beszélgetésben azt kell, hogy a betegben tudatosuljon, hogy kialakult ez a betegség nálam, de van lehetőség arra, hogy meggyógyuljak. És amikor visszatér a pacienst, akkor lehet belemenni abba, hogy részletesen kezdjük-e, mert akkor már nyitottá válik az első lépés, hogy tagad, hárít, ez nála nem alakulhatott ki, ez nem lehetséges, biztos rosszul értettem.
De a lehetőségét mindig kínálja a betegeknek, akkor is, ha ön orvosként azt gondolja, hogy valószínűleg nincs lehetőség a gyógyulásra, mert mondjuk egy olyan esettel áll szemben?
Olyan nincs, hogy nincs lehetőség egy gyógyulásra. Tehát én nem varázsló vagyok, aki belenéz egy nagy üveggömbbe, és akkor megpróbálja. Nem. Én legalábbis a bizonyítékon alapuló orvoslást vallom. Onkológusként olyan nincs, hogy feladunk. Olyan van, hogy segítünk, és eljutunk egy bizonyos pontig. De nincs olyan, hogy feladunk. Mert a tudomány szinte percről percre változik. Amikor én elkezdtem az onkológiával foglalkozni, akkor dübörgött a kemoterápia. Emlődaganattal is foglalkozom, operálom, kezeljük. Ma az emlődaganatnál a kemoterápia mellett a biológiai terápia, az immunterápia akkora térnyeréssel bír, hogy ha én ezt egy 5 évvel ezelőtt valakinek elmondom, akkor azt fogja mondani, hogy ugyan már butaságokat beszélsz. Tehát napról napra változik a tudomány. És amit eddig azt gondoltuk, hogy gyógyíthatatlan, ma már nem ott tartunk. Vannak bizonyos daganatos megbetegedéseket, amik úgy kezelünk, mint egy krónikus betegség. Mondok egy példát. Krónikus betegség a hipertónia, magas vérnyomás. Krónikus betegség a cukorbetegség is. Mégsem mondjuk azt a betegnek, hogy nézze, ön biztos meg fog halni cukorbetegségben. Ez közel sem így van, hiszen a cukorbetegségeket is kezeljük. Nem fogjuk az okot megszüntetni, hiszen nem veszem ki a hasnyálmirigyét, és rakok be egy új hasnyálmirigyet, és megmondom, hogy tessék szívesen ezzel élni, hanem mindig az aktuálisan fellépő tüneteket fogom orvosolni. Megpróbálok egy megfelelő rendszert felépíteni. A petefészek rák is például ilyen. Az egy krónikus betegség, amely krónikus betegséget akkor kezeljük, amikor tünetet ad. Akkor kezeljük, amikor megjelenik a hasüregbe vagy máshol. Tehát önmagában bizonyos daganatos megbetegedéseket ma már nem a klasszikus értelme vett rák kategóriába soroljuk, krónikus betegségek kategóriába soroljuk. Itt nagyon fontos a személyes kapcsolat a beteg és az orvos között. Ezt a personalitást nem lehet elvenni, ezt nagyon fontos megérteni.
És ha visszakanyarodunk a mezei nőgyógyászati mi voltába, ahol kicsit talán úgy képzelem, hogy jobban futószallagon jönnek időpontra a betegek, mint mondjuk egy onkológián, ahol ugye relatíve több idő van hagyva már csak a kezelési protokoll miatt is egy-egy betegre, ott is van lehetőség erre a fajta kapcsolattartásra, erre az odafigyelő hozzáállásra?
Kell. Ez nagyon fontos. Az orvoslás, ugye az orvoslást azt sokan úgy értelmezik, hogy az orvos gyógyít. Az orvos nem biztos, hogy gyógyítania kell. Tehát az orvos, amikor egy beteg-orvos találkozás történik, az nem biztos, hogy arról szól, hogy én gyógyítom a pacienst, hanem arról szól, hogy beszélgetek vele. Valaki bejön, nagyon jó példát tudok erre mondani, rendszeresen visszatérő hüvei folyással. Nem biztos, hogy az ötödik kúpot kell fölírni, vagy az ötödik antibiotikumot kell fölírni, mert ott nem ott van a hiba. Máshol van a hiba, az egy pszichoszomatikus betegség. És persze el lehet intézni úgy, hogy tessék szíves lenni, felfeküdni a vizsgálószékre, igen, megvizsgálom, fölírom az ötödik antibiotikumot.
Na de ez ön nem nőgyógyászként mit kezd egy pszichoszomatikus betegséggel? Mert ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis a legtöbb orvos lezár ennél a pontnál, mondjuk nyilván riporter interjú alany viszonylatában, hogy az már varázslás. Én orvos vagyok, én a tényekkel foglalkozom, a pszichoszomatikus betegséggel nem tudok mit kezdeni, tessék elmenni pszichológushoz. De ön orvosként ott abban a helyzetben mit tud ezzel kezdeni egy ötödik ilyen helyzetben?
Amit elmondott, pont ez a megoldás. Nem az a megoldás, hogy fölöm az ötödik antibiotikumot, és azt mondom, hogy tessék szíves lenni ezt alkalmazni, biztos jobb lesz, hanem azt mondom, hogy ez egy pszichoszomatikus betegség, rávilágítok a paciensnél, megpróbálom vele megértetni, hogy ez az oka, nem az az oka, amit ő gondol, és megpróbálom elirányítani abba az irányba, ahol egy jó pszichológussal vagy akár pszichiáterrel beszélgetni tud. Ez is az orvoslásnak a része. Tehát nem kell mindent megoldanunk, hanem kerestünk el egy olyan szakembert, aki az ért. De pont ez a lényeg, hogy rá kell világítani arra, hogy pszichoszomatikus betegség. Az orvoslás...
Csak tudja, hogy nagyon sok orvos egyébként nem nyitott rá. Mármint arra, hogy a pszichoszomatikus betegséget, mint olyat komolyan vegye.
Nyilván, hogyha egy szívsebészt kérdeznénk, akinek az a feladata, hogy a koszorúereket megfelelőképpen tágítsa, különben meghal a beteg, hogy nyilván nem fogunk pszichoszomatikus betegségről beszélni. De vannak olyan, kifejezetten olyan betegség, és ez a nőgyógyászatban elég gyakori, ami pszichoszomatikus. Én nem a holisztikus orvoslásban gondolkodom, tehát félre ne értsenek. Én arra gondolkodom, hogy a megfelelő terápiát kell megtalálnunk, nem csak a terápiát, hanem az okot. Mert ha nincs jó, nincs jól feltérképezni az ok, mondhatnám, hogy gyökérok, akkor nem tudunk jó megoldást találni rá.
Nem emlékszik véletlenül akár csak egyetlen egy ilyen példára is nyilván név nélkül, amikor egy bárhol nőgyógyászaton, onkológián egy visszatérő probléma után elirányította pszichológushoz, pszichiáterhez, és aztán sikersztoriként kiderült, hogy mi vezetett a problémához, és megoldódott a nőgyógyászati probléma.
Abszolút. Sok ilyen esetet tudnék mondani.
Akkor csak egyet, ami így talán a legemlékezetesebb volt az elmúlt 30 évben.
Meddőség. Van egy meddőségnek egy kivizsgálási protokollja. Ezt a kivizsgálási protokollt azért kell szigorúan betartani, mert ha lépcsőket ugrunk át, akkor elbukunk, és nem találjuk meg az okot. Amikor minden lépcsőn túljutottunk, és azt mondtam a fiatal párnak, hogy nem találtam szervi elváltozást a háttérben, én úgy gondolom, hogy ennek a hátterében, és már jó párszor voltak a rendelőmben, és láttam a közöttük lévő kapcsolatot, picit az ember ilyenkor mélyebbre is kérdez, beszélget velük, és úgy éreztem, hogy ez a párban, a pár között kialakult feszültség, ami magánéleti lehetett, vagy munkahelyi kapcsolat, de kivetítődött rájuk, ez rányomta a bélyegét arra, hogy nem fog sikerülni a várandóság. Egyszerűen azért nem fog sikerülni, mert a hölgy görcsösen ragaszkodott ahhoz, hogy neki holnap gyermeket szeretne, a férfi meg még akarta hálítani ezt a felelősséget, hogy apa legyen. Ez a kettő nem illett össze, és én azt említettem nekik, hogy most azt kérem önöktől, hogy ne foglalkozzanak az orvoslással, ne lássanak fehér köppenyt legalább egy fél évig, És én szeretném, hogyha elfáradnának egy pszichológushoz, segítek benne, hogy ki az, aki tudok javasolni, menjenek el csak egy beszélgetésre. Semmilyen más kötelezettség nincs. És képzelje el, fél év múlva visszajöttek egy pozitív terhességi tesztel.
És ez konkrét betegségeknél is tetten érhető? Tehát van olyan, ami nem mondjuk meddőséghez, hanem egy konkrét betegséghez kapcsolódó?
Megint az onkológiához fogok kanyarodni, mert abban van nekem kellő tapasztalatom. Egy 15 évvel ezelőtt, amikor én még kemoterápiát is adtam, megoperáltam az emlődaganatos beteget, majd azt követően megkapta a kemoterápiát, és azt tűnt fel, hogy ugyanolyan szövettani típussal, ugyanolyan gyógyszeres kezelést követően, ugyanolyan életkorú betegről beszélünk. Az egyik beteg 5 éves daganatmentes túlélés, az tökéletes volt, 5 év után is beszélgettünk, és csak a kötelező szűrővizsgálatokra, vagy nyomonkövetéses vizsgálatokra járt, a másik beteget meg elveszítettük 1-2 éven belül. És nem értettem, hogy ez miért van. És kiderült, hogy ennek a hátterében igazándiból az húzódott meg, hogy az a paciens, aki feltalálta magában, feltérképezte és megtalálta a gyökérokot, hogy mi vezetett ahhoz, hogy neki emlődaganata legyen, és ezt feldolgozta, ő ezt a betegséget hátratette a kispolcra, nem foglalkozott vele, és meggyógyult. Az a paciens, aki egész a kezelések időszak alatt és a kezelések után is, sajnos rövid idővel elveszítettük, ő mindvégig, bármikor bejött a gyógyszeres kezelésre, a kemoterápiás kezelésre, ő mindig azt a kérdést tette föl nekem, miért pont én, miért vagyok ez a szerencsétlen, és hasonló jellegű olyan kérdéseket mantrázott, amiben tulajdonképpen neki kellett volna a választ megtalálni. Ebbe próbáltunk neki segíteni, de nem volt nyitott rá. El is veszítettük ezt a beteget. Tehát úgy gondolom, hogy az emlődaganat egy pszichoszomatikus betegség, ami van, akinél így manifesztálódik, hogy egy daganat alakul ki, van, akinél egy gyomorfekély alakul ki, van, akinél meg a hüvei folyás alakul ki. Tehát rengeteg olyan betegség van, amelynek a kiinduló pontja az a lelki okokban keresendő.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és arra is, hogy azt is köszönöm, hogy erre a témakörre nyitott volt, mert ezt egyébként nagyon kevés orvossal, akár hiszi, akár nem lehet ilyen őszintén kibeszélni, hogy lépjünk egyet hátra a fehér köppenytől, és nézzük meg, hogy mi van legbelül, nem csak azt, hogy mit mutatnak a tankönyvek, hogy mi miért van. Úgyhogy ez szerintem egy tök fontos lezárása volt ennek a beszélgetésnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.